Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony a Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket itt az arénában, Bíró Lajos Séfet. Jó napot, szervusz!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bevallom, hogy kicsit bizonytalankodtam itt a bemutatásnál. Az pontos megjelölés, hogy séf?
Hát ugye pontosabb az séf tulajdonos, ugye ez ebből legalább azért jó, mert ebből kevés van.
Igen, de hogy ez azt is jelenti, hogy van egyfajta ilyen éttermi, konyhai hierarchia, tehát ami úgy elindul a szakács, aztán gondolom van a szuséf, ahogy én hallottam, igen, aztán konyhafőnök, megvannak ezek a beosztások, vagy
hát
ez a konyhai hierarchia? Hát a
misztakmányban elég komoly hierarchia van egyébként, és nagyon kemény is egyébként.
Majdnem katonai?
Egyébként igen, igen, nagyon kemény egyébként, tehát épp tegnap beszéltettem egy ismerő ott volt nálunk, és azt mondta, hogy dolgozott egyszer így a bokbisztróba, és mondta, hogy kőkemény, tehát a más szakmában még nem látott ennyire kemény vonalakat, mint nálunk vannak.
És akkor többnyire az a mondat hangzik el, hogy igen, séf.
Igen, ugye ennek megvan egyébként, hogy azt, amit szoktunk látni a tévében mostanában, hogy rengeteg ilyen műsor megy, ugye, és a Gordon Ramsay vezette ezt a show-t be egyébként, hogy nincs idő magyarázkodni. Tehát műszak után meg lehet beszélni.
Tehát parancsszavak vannak
valóban. Pontosan, igen. Műszak után meg lehet beszélni egyébként, hogy mi történt, vagy hogy történt, de erre nincsen idő. Tehát ha valamit én mondok, akkor neki az a válasza, vagy az, hogy nem, és akkor ki van rúgva, ugye? Vagy pedig az van, hogy azt mondja, hogy igen, séf, ugye? És ez hál' Istennek, hogy elterjedt nálunk is. Én 2000-ben voltam kint Amerikában egy Michel Richard nevű séfnél Washingtonban, a Citronellébe, ahol én láttam ezt a módszert. Én azt a módszert láttam, ahol ez csendben folyik. Tehát kétféle séf van, egy az ordibálós, ugye ez a Gordon Ramsay, és van a másik, aki rendkívül csendesen beszél, és mégis működik minden. Meg voltam lepődve, mert én is azt hittem, hogy csak ordibálva lehet ezeket a dolgokat
bevezetni. Lehet, hogy ezt a tévéműsorok
kedvéért. Nem, ez az életben is így van. Nem, ez az életben is így van. Nem régen halt meg a Robuson, ugye, akiről az a hír járt egyébként, hogy még 70 éves korában is a vasserpenyővel vágta fejbe a szakácsot, hogyha nem úgy csinált valamit, ahogy kellett. Ugye, de különböző levezetések vannak. Én ott láttam, hogy ez működik. És amikor hazajöttem, én magyaráztam, a Múzeum Kávéházat csináltuk akkor, én magyaráztam a kollégáknak, hogy ez így is, hogy ez így működik, hogy van ez a yes chef. És akkor elkezdtek majomkodni egyébként, hogy új chef, yes chef, vagy valami. De eltelt egy 2-3 hónap, és kezdett beindulni ez a fajta szemlélet, és ez a fajta mechanizmus, és elkezdett működni a dolog. Tehát nincs idő arra, hogy magyarázkodjunk közben, mert az élet pörög. Tehát nálunk nagyon pörög az élet. Ebből kifolyólag, majd utána meg lehet beszélni, csak jusson el a tudatáig, hogy valamit nem jól csinált, vagy jól csinálta, vagy másképp kell csinálni, és onnantól megy tovább a dolog.
Nyilván ebben az éttermi vagy konyhai hierarchiában előre jutni, előre lépni, az egy hosszú út, sok éves folyamat, és a te esetben is azért ez egy hosszú út volt, hiszen azért 1970 óta gyakorlott különböző posztokon és különböző helyeken ezt a szakmát. Hát akárhogy is nézzük, ez ugye lassan-lassan 50 év. Ételekről, ízekről, konyhatechnikáról, konyhatechnológiáról mondhatjuk, hogy ilyenkor azért már mindent tud az ember, vagy ez egy folyamatos és örök tanulás?
Azt szokták mondani, amikor úgy gondolod, hogy mindent tudsz, akkor van kezdődik a baj, mert akkor megelégettél magaddal, és elkezdesz lefele menni. Tehát nem tudhatok mindent. Egyébként erre csak, hogy mennyire nem tudhatok mindent. Én tegnap kicsit úgy gondoltam, hogy lazulok, be se jöttem a városba. Reggel 9 órától este 10 óráig böngésztem a YouTube-ot az interneten, különböző oldalakon, és körülbelül egy ilyen 14-15 ötletet tudtam levenni, amit
ez elkezdtem. Ez valóban ötletgyűjtés?
Abszolút, igen.
Mert valahol azt olvastam, hogy a napod is már azzal kezdődik, hogy reggelente recepteket olvasod.
Igen, ott is ötletet gyűjtünk, igen. Aztán van, amikor egyébként ez az ötletgyűjtés annyiból áll egyébként, hogy 2 óra hosszáig nézem a könyvet meg az újságokat, és egy rohadt gondolat nem jut az eszembe egyébként, de alapjában véve egyébként, igen.
De akkor ez azt is jelenti, hogy az ember mindig először fejben főz?
Igen, mi már 90%-ban fejben főzünk, és annak szerintem a 60-70%-a be is jön.
Voltak egyébként ezen a pályán, amit említettünk, ezen a majdnem 5 évtizedes pályán mesterek, vagy példaadó példaképek?
Hát ugye én egy autodidakta vagyok, tehát én nekem fordítva indult az életem, ugye én először szakács voltam, de aztán rájöttem, hogy ott éhen halok, úgyhogy elmentem pincérnek, mert láttam, hogy a pincérek abban az időben mennyit kaszálnak, ugye, az előző rendszerben.
Tehát jobban lehetett keresni pincérként. Hát én abban de a szakács azért... az abban a hierarchiában is azért mégiscsak magasabb.
Nem akkor
volt?
Nem.
A pincér
akkor nem,
volt
magasabb? Nem, akkor a pincér volt magasabb, igen. Mm-hmm. Tehát elvesztette azt a rangját a szakács szakma, ami volt a háború előtt. Ez most jön vissza.
Igen, igen.
Tehát most 2000 után jött vissza egyébként, aminek nagyon örülök.
Tehát de... abban az időben mondjuk a pincér volt az étterem császára?
Tehát, hát igen, mert a pénz számított abban az időben. Hát ugye ez a...
És nálad is a pénz számított akkor?
Nálam egyébként mindig
felé?
Számított a pénz. Tehát ugye ha valaki azt gondolja, hogy én az a fajta séf vagyok, aki már gyerekkorában a nagymama szoknyáját fogta, és ottan topogott a tűzhely mellett, akkor téved.
Én ezt ez azért érdekes, azért... mert ugye mesterszakácsok vagy séfek regényes életrajzaiban pontosan ezt a személyes indítatást lehet
nem volt
felfedezni, ilyen. Hogy a nagymama főztje, az édesanyám konyhája, egy fantasztikus gyermekkori íz, folyamatos és állandó keresése.
Az ízek megmaradtak a gyermekkori ízem, ezzel ízek ezzel nincsen semmi baj. Én most annyiszor elmondtam, hogy Pakson laktunk, volt két étterem, a Birkacsárda meg volt a Békeszállónak az étterme, mind a kettő előtt kint állt a főpincér, az egyik fehér smokingba volt, a másik feketébe, és a keze mindegyiknek a zsebbe volt, és csörgette a pénzt. És én ebből azt a következtetést mondtam le tizenvalahány éves gyerekként, hogy ezeknek mindig sok pénzük van, és jól élnek, és én láttam is egyébként, hogy úgy a különböző ilyen úgynevezett éjszakai életben azért ottan megmozdultak. Nekem ez tetszett, és én ezért mentem el erre a szakmára, és én nem szégyellem, én azóta is szeretem a pénzt, egy fontos része az életemnek egyébként, mivel rengeteg mindent megengedhettem magamnak ezáltal. De abban az időben, amikor én 69-70-ben elmentem felszolgálónak, akkor én annyi pénzt kerestem Csepelen, egy Csepel étterem nevű helyen például, aminek akkor körülbelül édesanyámnak mondjuk majdnem az egy havi fizetése volt. Én annyit kerestem naponta.
Ha nem szeretnék túl indiszkrét lenni, legfeljebb nem válaszolod meg a kérdést, de mire költesz leginkább most? Mire megy el ez a pénz leginkább? Vagy mire nem sajnálod?
Ma már nem keresek
mire
ilyen sokat egyébként.
Igen?
Nem, akkor relatív.
De mégis van olyan hobbi, vagy mire nem sajnálod a pénz?
Nekem rengeteg hobbim volt, és én ezeket mind végigmentem. Tehát drága dolgokat csináltam mindig, két dolgot nem csináltam, nem golfoztam soha, és nem is vágytam rám, és nem vadásztam, ez a kettő kiesett az életemből. Teniszeztem, lovagoltam, motorcsónakoztam,
igen, ezek nem olcsó
vitorláztam, dolgok. 50 évet motoroztam, az sem volt olcsó, síeltem, és még síelek is, ma már csak a sí és a vitorla maradt meg egyébként. Tehát,
azért az érdekes, hogyha mert a pénzhez való viszonyról, aztán ezt tényleg befejezzük ezt a témát, de azt olvastam valahol, hogy egyszer örököltél egy zuglói lakást, és annak majdnem a teljes összegét,
igen,
azt a sous-vide technika megtanulására fordítottad,
egyébként
vagy a
sous-vide-állásra
fordítottad.
Igen, az 14 millió forintért adtam el ezt a lakást annak idején, és ebből vettem egy motort, egy Electrograde Standard, egy Harley Davidson-t, és a többi 9 millió forint pedig két év alatt, kettő és fél év alatt, esetleg lehet, és lehet, hogy három év volt, ez elment a sous-vide-nak a megtanulására. Ebből háromszor,
miért volt ez olyan drága?
Hát azért ki kellett menni Amerikába, akkor az ember költ egyébként, az egyetlen egy, azt mondom, mentorom és tanítóm, a kis János, aki az életemben nekem volt, effektíve ő rengeteget segített ebben a dologban, tehát a szállásért nem kellett fizetnem meg, de gondolok, hogy szinte vendég voltam Amerikában, ennek ellenére rengeteg pénz elment erre. Én csak egy ilyet tudok mondani, például egyszer Olaszországból jött egy séf, aki a sous-vide-nak egy másik formáját mutatta meg, tehát nem a vízmedencést, hanem a gőzpárolós módszerét, és az egy napi tanulásért kért 1 millió forintot bruttó.
Ez megéri? Vagy megérte?
Nekem megérte, akkor, de különben is bele voltam esve nagyon ebbe az egészbe, hogy mit változott a világ, épp nem régen kérdezték tőlem, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy 2000-ben az, hogy az ember előre jusson, hát nem biztos, hogy mindenkinek ennyit kellett belerakni, vagy valami, nekem volt, és úgy érzőben nem kellett különösebben megdolgoznom ezért a pénzért, úgyhogy hamar el is eresztettem, és apám mondta a halála előtt az egyik szomszédnak, hogy figyeld meg, hogy a gyerek fél év alatt szétszórja a pénzt, amit ráhagyunk, vagy valami, és ez igaz, sajnos az öregnek igaza lett, én egy ilyen fajta vagyok, de ugye ma egy jó hozzáállású fiatal akit érdekel ez a szakma, és úgy egy kicsit tud is vele foglalkozni. Ezt, amit én akkor megtanultam körülbelül 4 év alatt, ezt maximum fél év, 3 év alatt a interneten megtanulja magáival tudja tenni, különösebb befektetés nélkül, tehát anyagi befektetés nélkül. Ennyit változott a világ. Amit én egyébként annyira nem szeretek, ez a Facebookos internetes világot.
Beszélgettünk ugye a pályakezdésről, 1970-71-es indulásról. A vendéglátós élet az nagyon más, mint hát az úgymond bármilyen civil foglalkozás, hiszen azért az igazi élet az étteremben mégiscsak akkor kezdődik, amikor mások otthon éppen hazaérnek, leülnek a tévé elé, és mondjuk megmelegítik tegnapról a lecsót. Nagyon más életforma, nagyon más
életkitán. A mi fiatalságunkban más volt nagyon. A mai fiatalok, mondtam nekik, nagyon sajnálom őket, egyébként ők biztos nevetnek majd most egy kicsit, hogy közel sem tudnak annyit élni, mint mi éltünk. Ezek a mai fiatalok, ahogy elnézem, az okostelefonnal élik az életüket. Nem is tudom, hogy vannak igazán barátjaik, akikkel ha hetente egyszer, kétszer, háromszor összeülnek, és komoly beszélgetéseket folytatnak le. Ez nálunk mindennapos volt. Amikor mi végeztünk, ugye a vendéglátós mit látott abban az időben? Azt látta, hogy akiknek sok pénzük van, hogy élnek, hogy költik. Ezt az ember azért szívesen majmolja. Ugye? És akkor azt a pénzt, amit mi aznap megkerestünk, azt mi éjszaka mindig elköltöttük. Ugyanolyan gálánsan, ugyanolyan nagyvonalúan, mint ahogy a vendégek nekünk odaadták ezt a pénzt. És akkor minden napi feszültség, minden, ami volt a napi munka között, az ki lett beszélve.
Levezetés
volt, igen, ugye? És rengeteg közös programunk volt, mint kollégáknak egyébként, a napközben is. Fociztunk, tollasoztunk, teniszeztünk, közösen jártunk nagyon sok helyre. Voltam olyan munkahelyen, ahol minden nap hétfőn szünnapos volt az üzlet, és kötelező volt elmenni, a fiúk mentek a Rudasba, ez a Vörös Sárkány étterembe volt, a lányok mentek a Gellértbe, ugye a Gőzbe, és utána találkoztunk, és elmentünk megvacsorázni. És ezek rendkívül jó összekovácsoló dolgok egyébként. Kassai Gyuri volt ott ugye a főnök, a Vörös Sárkány, igen, és a Gyuri ezt az úgynevezett csapatépítést, ezt rendkívül profi módon csinálta. Soha nem tudtam olyan jól építeni csapatot, mint ő egyébként.
Néhány szakmai állomás már elhangzott itt, de azért próbáljuk ezt úgy sorrendben rendezni, ugye, hogyha én jól láttam, vagy jól rendezem sorrendben, akkor Volgaszálló, Olimpia, Budapesti Amerikai Követség, a Vörös Sárkány, Múzeum Kávéház, és aztán most már a jelen idő a Bog Bistro, a Kisbíró és a Belvárosi Piac. Hát azért ez gasztronómiailag nagyon széles skála, hát persze sok év története, ez nagyon széles skála és nagyon színes paletta, nemzetközi és magyar konyhától, hát egészen a street foodig. Ebben ott van azért a nyughatatlanság és a keresés? Hogy ezek
én általában
nagyon
most már úgy kezdem figyelni, hogy egy olyan 10-15 év után megunom. Tehát amikor rutinná válik, akkor már nem olyan érdekes. Tehát abban már nincs kihívás. És én szeretem ezeket a kihívásokat, ugye? Egy rendkívül hiú, még azt is szokták mondani, és biztos, hogy van benne valami elszállt, beképzelt ember vagyok. Szeretem mindig mutogatni magamat, és az biztos, hogy az egész életem úgy telt el, hogy mindig megpróbáltam bebizonyítani, nem mindig sikerült, de elég sokszor, hogy én vagyok a legjobb. És engem ez hajt. Nem tudom. Hát ez lehet szimpatikus tulajdonság, lehet egyébként nem szimpatikus. Tehát ez attól függ, honnan nézzük.
Azért itt ebben, ha megnézzük ezeket a helyeket, akkor itt azért vannak nagyon érdekes váltások, mondjuk a Volgaszálló, meg a pincérkedés, és utána rögtön az Amerikai Nagykövetség, ami azért nyilván akkor is egy ilyen, hát ilyen bizalmi vagy átvilágítós állás volt. Nehezen lehetett oda bekerülni. Hát hogyan jött ez?
Hát nekem volt protekcióm, és úgy tudtam bekerülni végül is. Ráadásul az akkori Amerikai Nagyköve, ez az első titkárnál voltam egyébként a Bimbo úton, aki akkor a nagyköveti teendőket végezte el a Vilgis úr, és fél éve nem volt szakácsa. Összeveszett az előző szakáccsal, és akkor így büntették, hogy nem kapott szakácsot, és akkor így kerültem én idebe. És én egy olyan madámhoz kerültem, aki idézőjelben szerette rázni a rongyot, és viszont a memorandumomban benne volt az, hogy napi 2 óra hossza van biztosítva arra, hogy tanuljak. Volt egy szakmai könyvtár, ott is volt bent a követségen is, Habár nem tudok angolul, tehát és azóta akkor se tanultam meg egyébként, mert ugye németül tudtunk beszélgetni, mert ők Németországból jöttek, ja. És hát ugye egyébként is megtanulnak egy bizonyos szintig magyarul, mielőtt jönnek, és én ott olyan kísérletezgethettem. És akkor ott tanultam meg a kínait például. Aha. Tehát akkor nyitott,
tehát jött már a,
igen,
a
igen, tehát akkor
a
nyitott Amerika-Kína felé, akkor, amikor én ott voltam, akkor az első konzulátus akkor nyílt Pekingben, és onnantól kezdve barátok lettek a kínai követségek, vagy a követségi titkár, vagy a nagykövet, mi nálunk is itt a Magyarországon, és elkezdtek járni hozzánk, és akkor én tanítottam a nagykövetet, a kínai nagy tanácsosnak a szakácsát magyar kajára, ő tanított kínaira, és ugyanakkor a Kugler testvérektől egyébként, akik szintén tanultak kínait, uh-huh. őtőlük tanultam az első mozzanatokat. Uh-huh. És aztán utána ebbe az ember beleesik, tehát nekem tizenvalahány évig nem szólt másról az életem, mint a kínairól. Majd amikor a kínainál, amikor a kínaiba beleestem, és akkor most megcsináltuk a vörös sárkányt, jött a vörös sárkány, így van, akkor utána kimentem Ausztriába egy Niederösterreich vendéglátós bárra, Bad Vöslauba, ahol Bécs legjobb szakácsai jöttek ki főzni. És ott megint eltátottam a számot. És akkor jött egy nagyon éles váltás megint, akkor nekem az fogott meg. Akkor, és ebből lett a Múzeum Kávéház.
Igen. Na majd beszélünk erről részletesen, de csak még térjünk vissza egy kicsit a kínai konyhára és a vörös sárkányra, mert ugye itt ez a 80-as évek eleje.
Igen, az 81-ben.
És hát akkor azért még az az időszak, azért akkortájt még nem volt elelépten nyomon a város kínai
büfékkel. Az első büfékkel. Kínai étterem
minőségi
voltunk.
Minőségi kínai étterem pedig hát nem nagyon volt.
És utána nyílt a Gresham.
Azóta ugye eltelt sok év, és manapság azért a kínai konyhára talán szerintem helytelenül, sőt biztos, hogy helytelenül nem úgy gondolunk, mint a gasztronómiai élményre, vagy a gasztronómia csúcsára, hanem leginkább a gyors éttermi koszt, a gyorsan valamit bekapni jut eszünkbe, meg a kici cipőz. Ezek jutnak eszünkbe.
Meg az olcsó.
Meg az olcsóság, igen. Tehát azért nagyon nagyot változott. Nyilván akkor a kínai konyha a számodra is azért egy gasztronómiai kihívást jelentett.
Igen, egyébként ugye, tehát én úgy tanultam meg a kínait, hogy a madame elment Münchenbe a barátnőjéhez, az ottani nagykövet asszonyhoz, és amikor hazajött, akkor azt mondta nekem, hogy odakint a Jane-néknél francia és kínai konyhát vezetnek, és hogy ő is szeretné, és akkor nagy beképzeltem, mondtam neki, hogy hát madame, francia konyhát mi is vezetünk. Hát ugye ma már tudom, hogy az a francia konyha, amiről én azt gondoltam, hogy ez a francia konyha, az nagyon messze volt ettől az egésztől. És mondta, hogy hát jó, oké, de a kínaival mi legyen? Hát, hogy, hát mondom, mit tetszett gondolni? Hát azt, hogy biztosítják az időt, hogy megtanuljam. És akkor mondtam neki, hogy jó, oké, és ezen kívül hát egy ilyen kéthetes tanfolyamot Bécsbe, és akkor utána majd meglátjuk, hogy de mindenféleképpen mondom, és hogyha azt mondom, hogy nem, és akkor azt mondta, hogy akkor majd keresünk olyat, aki azt mondja, hogy igen. Tehát ez így működött ez a dolog, de olyan szinten beleestem, és egy olyan fantasztikus konyhát ismertem meg, hogy valami elképesztő. Egyébként a mai napig is nagyon
ez
szerettem.
A kínai konyha, az egy nagy szerelem volt.
Az egy nagy szerelem volt, igen.
És ez már múlt idő? Vagy
ez már múlt idő. Már csak evés szintjén. Már nem nagyon ritkán csinálom egyébként. Egyszer-kétszer még úgy odállok, de már megint túl sok energiát kellene belefektetni. Az kimegy az ember kezéből egy idő után.
Említettük, hogy ugye a Vörös Sárkány után jött a Múzeum Kávéház, ez volt a következő állomás, hát akkoriban az időtájt azért a Múzeum Kávéház és étterem az inkább hírhet, mint híres hely volt. Honnan, hová kellett, vagy sikerült eljuttatni ezt a helyet?
Hát ugye ez egy meleg hely volt egyébként, ugye, tehát amikor átvettük, és hát rendkívül lerobbant, tehát borzasztóan nagyon rossz.
Hát nagyon jó helyen.
Jó helyen levő dolog volt, nem akarta senki csinálni, vagy valami, és akkor nekem mondta annak idején a Pest-Budai vendéglátónak az igazgató, hogy Lajos, próbáld meg, mert ebben van fantázia. És akkor ugye eljátszottunk a gondolattal, és aztán a Vörös Sárkányban a Gyurival úgy gondoltuk, hogy befejezzük a egymás csesztetését.
A Kassai Gyurival. Írod a könyvedben egyébként, hogy nem volt az konfliktusmentes maga a távozás sem.
Nem, de ugye, hogy mennyire nem volt konfliktusmentes, hogy mit élhetett át a Gyuri, ugye ezt ő tudja meg, de ugye most egy pár évvel ezelőtt költöztem. Maradtunk érden, de egy kisebb házba állt, mert építettünk egy kisebbet, mert nem kell, ekkor öregkorra már nem kell nagy ház, ugye, és előkerült egy papír, ami a Vörös Sárkányba íródott, egy A4-es papíron, ugye, akkor még nem volt A4-es, ez a francia kockás, ilyen nagy azért volt, ami különböző pontok voltak felsorolva. Kassai György köteles ezt és ezt biztosítani Bíró Lajosnak. Kassai György, így van, nem? És egy 8-10 pont volt összeírva, és az utolsó pontban volt egy, ami én rám vonatkozott, és azt mondta, hogy ha ezt mindet Kassai György teljesíti, akkor Bíró Lajos vállalja, hogy nem szól bele semmibe. Ugye, tehát ez borzasztó.
De
nagyon nehéz volt velem dolgozni. Arra rájöttem egyébként, hogy amikor a Múzeum Kávéházat elkezdtük csinálni, akkor lettem séf tulajdonos, és egy olyan séffel, mint amilyen én voltam a Vörös Sárkányban, nem biztos, hogy egy évet tudtam volna dolgozni. Tehát nagyon rossz természet voltam. Nagyon nehéz.
Ugye a Múzeum Kávéházat igencsak el kellett juttatni valahonnan,
valahova, igen.
És azért ez több éves folyamat volt, de sikeres folyamat volt. Ennek kapcsán azért az jut az eszembe, bár ez nyilván nagyon nehezen megválaszolható kérdés, hogy lehet, hogy te tudod azért egyszerűen is a választ rá, hogy mitől jó egy étterem, hogy ott jól főznek, ott jót lehet enni? Ilyen egyszerű a képlet? Hogy mi kell még egy jó étteremhez?
Régen így volt. Tehát abban az időben, amikor a Múzeum Kávéházat nyitottuk, akkor volt talán 10 olyan étterem, ahol nagyon jó konyha volt. Ma már az, hogy jó konyha van, ez azt mondom, hogy idézelbe téve, de természetes lett. Ma már az, hogy milyen hangulatot ad az étterem, közben a kaja jó. Tehát ugye nagyon
de számított. De az, hogy milyen hangulatot ad, az belső építészet? Vagy,
nem, maga a szervíz, a felszolgálóknak a munkája. A Horváth Tamás, aki most a Borkonyhának az egyik tulajdonosa, ez nálunk dolgozott a Tamás, és abban az időben én fennen hirdettem, ugye, hogy egy étterembe, egy melegkonyhás étterembe a konyha adja 70%-át és 30%-ot a pincérek, és akkor Tamás az egyik karácsonyra csináltatott ajándékot, ugye egy ilyen pólót, ami rajta volt az, hogy szeretem a szakácsaimat 70%, a pincéreimet is 30%, hogy elem, ugye? Ma már ez megfordult a dolog, vagy valami, de, tehát azt mondom, hogy 60% körülbelül az, hogy a felszolgálók, és egyébként a szervíz, meg egyébként úgy az egész úgy, ahogy van, ebben benne van persze a kialakítása, az imástól kezdve minden benne van, hogy hogy érzi magát a vendég, és közben jó ételt kapjon.
Na most akkor ez azért, hogy is mondjam, csak ez a olyan bizalmi játszma is egyúttal? Hát mégiscsak arról van szó, hogy bemegyek egy étterembe, enni kérek, nekem főznek, megetetnek. Valahogy ez egy bizalmi viszony azon túl, hogy mondjuk jó és ízletes a marhapofa.
Igen, de ahol nagyon számít az étel, ugye ez a 4-5 éttermünk, ahol Michelin csillag van. Tehát ott biztos, hogy elsősorban az ételér mennek be, és másodszorban számít csak a szervíz. De a többi étteremben a hangulat az, ami megadja az egészet. Hogy jövök el a végén?
Bíró Lajos séf a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.